Az imént felolvasott ugye szakaszból Pál apostolnak az első Timóteushoz írott leveléből a 4. részre, a 7. és a 8. verset szeretném most kiemelni, amit hallgassunk figyelemmel, mint a világ. A szentségtörő és vénasszonyos meséket pedig utasítsd el, inkább gyakorold magad a kegyességben, mert a test sanyargatásának kevés a haszna, a kegyesség pedig mindenre hasznos, mert megvan benne a jelen és a jövendő élet ígérete. Biztos többen emlékezünk arra, hogy a tavalyi évben, bár most még nehéz bizonyítanom, hogy a 16 vagy 15 volt már, ami mindig egy új év elején így vissza dátumozni a dolgokat, megfogalmaztuk mi a gyülekezetünknek a célját, a küldetését, mondhatnám, hogy egy szép összetett magyar mondatban, mert ugye a magyarra szereti így alárendelő mondatokkal folytatni a fő mondatot, amiben kimondtuk, hogy miért is élünk mi ebben a közösségben, miért fontos ez számunkra, és mit jelent ez a körülöttünk élő világban. És azért is tettük meg ezt, hogy számunkra is egyértelmű legyen. Amikor sokszor elbizonytalanodunk, meg azt érezzük, hogy a lelki munka az egy olyan dolog, aminek nagyon sok munka van benne, és aztán nagyon sokára vagy kevés eredményt látni, és az embernek vannak sikerélményei, de vannak csalódásai is. És azért is fogalmaztuk meg, hogy egyértelmű legyen, hogy mi az az üzenet, az a cél, amivel oda megyek másokhoz, akik még akár gyengében, akár egyáltalán nem kapcsolódnak ehhez a gyülekezethez. Hogy mi csőszi reformátusként mi az, amit át szeretnénk adni. És azt mondtuk, hogy célunk nekünk, egyenként, mindannyiunknak, nem közösségként, hanem egyélenként kapcsolatban lenni az Istennel, és aztán másokkal kapcsolatot építeni, hogy ők is aztán majd kapcsolatban lehessenek az Istennel, és másokkal való dolgaik is megváltozhassanak. És kicsit sokszor szerepel benne ez a szó, és mondhatnánk, hogy hát ez nem olyan szép, mert szó ismétlés, de szeretnénk belesújtolni. Erre van szükségem ma, azt látjuk, és állítom, hogy nem csak Csőszön, hanem máshol is az embereknek, hogy élő, személyes kapcsolataik legyenek az Istennel és egymással. Amikor csak online vannak sokszor beszélgetéseik, vagy csak telefonon keresztül, akkor fontos az, hogy kiszakítsuk ebből a társas magányból őket, és megmutassuk, hogy mit jelent valóban személyesen megélni az érzéseket, mit jelent személyesen megélni azt, hogy közösségben vagyok Istennel és másokkal. És ez a kapcsolatban létel úgy is nevezhetnénk, hogy ez a hívő életnek tulajdonképpen a gyakorlati megnyilvánulás, hogy mit is jelent ez? És ez nagyon nehéz lefordítani, meg elmagyarázni valakinek, ha megkérdezi, hogy jó, de mit jelent számodra? Mert ebben nagyon sok minden beletartozik. És lehet, hogy valaki ott kezdeni a sort, hogy jelenti azt, hogy járok a közösségbe, jelenti azt, hogy igét olvasok, jelenti azt, hogy imádkozom, és folytathatnánk. És hogyha akarnánk adni valakinek egy ilyen keresztény értelmező kézisztótát, akkor talán ez állna ott a kegyességnél, hogy az embernek Istennel szembeni, bocsánat, kicsit furcsa lesz a szó, vallásos magatartása, érzülete, alapállása és cselekedete. Benne van az érzés, a cselekedet, és mindez egy magatartásnak a megnyilvánulása. A Ószövetségben a kegyes ember az azt jelentette, hogy féli az Isten, hogy tiszteli őt, hogy megtartja a parancsolatokat, illetve átérzi azt, hogy ő az Isten teremtménye. Ez egy egészen pici portán a nagy csivatagban, és az Isten kegyelméből él. Az Új Szövetségben a kegyes ember az életének alapja pedig annak a tudata, hogy neki üdvössége van, hogy ő Jézusra építhet, ezt jelenti, és ebben nyilvánul meg a kegyessége. Ez a fogalom tehát az Istennel köt össze bennünket. És mégis, amikor halljuk, akkor lehet, hogy sokszor nekünk a negatív jut eszünkbe, amit szintén szoktunk használni, nem csak kegyesség, hanem kegyeskedés. És nehéz is. És én is találkoztam ezzel a teológia alatt sokat, hogy miért nem lehet erre egy egyértelmű választ adni. Miért vannak akár a református egyházban is, sorolhatnánk, hogy hányfajta kegyességi irányzat. Valaki azt mondja, hogy úgy szabad csak megélni a hitet. Azt szabad benne gyakorolni. Valaki csak a fekete énekeskönyv, mert annál szentebb és jobb ének nincs, van, aki elfogadja az ifjúságnál, és sorolhatnánk, hogy milyen pontokon vannak a törése kegyességi irányzatok között. És éppen ezért nagyon fontos, hogy az Isten igéje legyen számunkra ebben is. az eligazodási pont. És ez az, amiről itt Pál szeretné tanítani Timóteust, és elmondani neki, hogy mihez kéne ragaszkodni, és aztán ez mihez vezet egyáltalán. És azt hiszem, hogy mindannyian érzékeljük, hogy mekkora a különbség, amikor valaki valóban a hitéből adódóan kegyes ember, a szónak a jó értelmében. És milyen az, amikor kegyeskedés nyilvánul meg. Az egyik a valóság, a másik meg csak annak a látszata, a megjártása. Mint amikor valaki okos, meg valamikor valaki okoskodik. Ugye, nagyon más a két dolog. És még sorolhatnánk ilyeneket. Pedig ennek a szónak az eredeti jelentése az, hogy Isten félelem. És nem rossz értelemben, hogy én rettegek és félek az Istentől, hanem sokszor úgy fordítja ezt a régebbi fordítású Biblián, hogy olyan ahhoz tudnánk hasonlítani a magyar nyelven, amikor tisztelek valakit. Méghozzá úgy, hogy akár van egy ajtó, megyünk együtt, és olyan szűk, hogy nem férünk be rajta egyszerre kezdtem. És én hátra lépek, hogy a másikat előre engedjem. Mert tisztelem annyira, hogy utat engedek neki, hogy én megvárom, és én majd követem őt. Mert bízok abban, hogy ahová megy, az jó hely, és ő követésre méltó az ő élete, meg az ő gondolkodása. És ehhez lehet hasonlítani, ha át akarnánk küldetni. Ezt jelenti, hogy az Isten nem csak magam után hívom, gyere és áld meg az én terveimet, gyere és tedd rá a te pecsétedet, hogy igazolod, jóvá hagyod. Hanem azt jelenti, hogy előre engedem, és hajlandó vagyok követni őt, mert megbízom benne, hogy ahova vezet, az az én javamat szolgálja. És hogy valakit nagyobb tekintélynek tartok önmagamnál, hogy nem csak én tudom mindig, hogy mi a jó, hogy mi a helyes, hogy mi az igaz, hanem engedem, hogy megmondja az Isten nekem. És engedem, hogy néha megszégyenüljek, hogy bizony milyen balga, mert tudatlan vagyok. És azt mondja Pál, hogy ez az igazi kegyesség, hogy hagyom magamat vezetni, hogy tisztelem a másikat. És elmondja, hogy milyennek a kegyességnek a titka, mi a forrása. Hiszen így kezdődött az az igevers, amit felolvastam, hogy valóban nagy a kegyességnek a titka, megjelent először testben, igaznak bizonyult lélekben, olyan nagyon teológusra fogja, elég nehéz megérteni ennek a szakasznak a lényegét. Szeretném azért mégis egy kicsit kifejteni. Gondoljunk csak bele a többi más vallásba. Általában miről szól? Van egy prófétájuk, van egy ember, aki nagyon igaz, nagyon bölcs, és elkezd, és tanítványok gyűlnek akár köré, vannak az ő tanításainak gyűjteményes könyvei, de ezek a vallások más emberektől származnak. És azt mondja Pál, hogy az a titok, hogy megjelent az Isten, amit ugye karácsonykor ünnepünk, hogy az Isten megjelent emberként, és közben megmaradt Istennek, hogy itt nem arról van szó, hogy az egyik, aki okosabbnak gondolja magát, az okítja szerinte kevésbé okosat, hanem az Isten mennyei bölcsessége ide költözött a földre, azért, hogy mi ne veszünk el. És ez a nagy különbség, amit semmi más vallás nem tud megmutatni a kereszténységen kívül, hogy az Isten emberré lett. És ez az a titok, ami megjelent, és aztán azt mondja róla, hogy és igaznak is bizonyult. És gondoljunk csak bele, ha nem jelent volna meg az Isten, akkor számunkra is csak az lenne, mint az Ószövetségben, amit elmondtak a próféták, amit le kellett írni a Mózesnek, amit az ő törvényében olvasunk. Amennyit az Ószövetségi jelek és szimbólumok fejeznek számunkra. És mennyire nagy a keresztény hitnek a titka, az Isten alászállott, testet öltött Jézusban, és ez a csoda a miénk is lehet. És azt mondja, hogy igaznak bizonyult lélekben. És gondoljunk csak bele, hogy ahányszor Jézus valamit tett, hány alkalommal megjelenik ez az Ószövetségben, hogy a lélek indította rá, hogy alászállt a Szentlélek halandja, és mennyei hang hallatszott az égből, hogy ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm, amikor Jézus megkeresztelkedik, hogy mindig igazolja ő a Szentlélek, a Szent Háromságnak harmadik személye. Hogy Jézus, amit tesz, azt nem magától teszi, nem azért, hogy a hatalmát, az erejét titoktassa, hanem azért, hogy az atyának az akaratát teljesítse. És ebben nyilvánul meg, mutatkozik meg, hogy egyszerre ember és egyszerre Isten. És az is a mi kegyességünknek a titka, hogy megjelent az angyaloknak, és hirdették a pogányok között. És milyen jó ez nekünk. És ha ezt akkoriban mondják egy zsidó embernek, teljesen felháborodik rajta. Ma számunkra ez már természetes, de nem magától értetődő, hogy a kiválasztott nép elutasította, és aztán az Isten azt mondta, hogy beveszem az én kegyelmembe a pogányokat. És azok mi vagyunk, hiába vagyunk nem tudom hány generációt a reformátusok. De akik nem tartozunk eredetileg a választott néphez, és mégis, hogy hirdetették nekünk is az Isten ígéje, hozzánk is eljutott. Ez is mekkora nagy titka, mert és ezt kellett megérteni, ilyen megint csak vissza gondolva történetekre. Jónás próféta miért nem indul el Ninivébe? Az egy pogány birodalom fővárosa. Mi a nyíveknek oda menni, hogy hirdetni azoknak az embereknek a megtérést? Minek? Ezek pogányok, persze! Kit érdekel, hogy mennyi gyerek, meg mennyi barom, meg amit ugye felsorol a végén. És meg kell érteni, hogy de, az Istennek fontos. És ott ül, mint egy jó kis katasztrófa turista, és várja. Na majd most lecsap a kéköves pokol ide, nem tudom, vagy valami történik, és nem. Meg bűnbánatot tartanak, és megtér a város. Kezdve a királlyal. Vagy mennyire nem érti ezt, amiről a héten beszéltünk hittanórán. Péter leeszkedik a lepedő neki látomásban, tele mindenféle tisztátalan állattal, a kígyó, béka, csúszó, mászóktól elkezdve, és én ebből nem vagyok hajlandó enni. És az Istennek segül ellen, amikor már harmadjára rágja a szájába, hogy amit én tisztának mondok, arra te nem mondod, hogy tisztátalan. Amit én megtisztítottam, az tiszta. És véget ér ez a látomás, és megjelenik nála a pogány római származású Kornélius. És végre leesik neki, hogy jé, akkor lehet, hogy a pogányoknak is el kéne mondani a gyűlöket. Lehet, hogy nem kéne ágálni az elemű pányzárja mindenfelé a gyülekezetet. És igen, nehéz volt ezt számukra megérteni. És számunkra ez már olyan természetes. De amikor ezt olvassuk, hogy igen, hirdették a pogányoknak is, amikor nagyon sok küzdelem volt akár emberek életében, és mi nagyon hálásak lehetünk érte, hogy elérkezett hozzánk is. És ez az Isten, vagy ez a mi kegyességünknek a forrása, hogy Jézus megjelent, hogy igaznak bizonyult, és hogy elérkezett mindannyiunkhoz a híre. És aztán azt is mondja Pál, hogy vannak bizony a hitünk megélésének, a magatartásunknak ilyen kísértései, meg csapdái is. Azt mondja, hogy lesznek olyanok, akik majd azt mondják, hogy csak akkor vagy jó hívő, ha ezt meg ezt nem eszel, ha így meg úgy élsz, ha ezt meg ezt betartod, ennyiszer megcsinálod, és sorolhatnánk. És tudjuk jól, hogy az Ószövetség idejében is a farizeusok meg írástudók erről voltak híresek, hogy ők azt gondolták, leteszek valamilyen teljesítményt az Isten elé, mert akár a Tórát tudom kívülről, akár már gyerekkorom óta, stb. Akár ennyi áldozatot mutatok be a templomban is sorolhatnak, és ettől én több vagyok. Ettől én megérdemlem, hogy az Isten adjon nekem. Én leraktam a teljesítményt, mondhatnám azt, hogy nem csak annyit, amit mások, hanem 110%-on akár nyújtottam valamit, és akkor most kérem érte a bónusz. Mint ami most már sok munkahelyen be van vezetve, hogyha jól dolgozik, teljesülnek a célok egy évben, akkor ugye kapnak a dolgozók bizonyos időszakot. És azt mondja Pál, igen, ez egy nagy veszélye a kegyességnek, hogy ne, hogy állít ilyen feltételeket, és onnantól kezdve nem azt gondolja, hogy én vagyok az Isten adósa, hanem hogy nekem adósom az Isten. És sőt, én másoknál tudok magasabb rendre kerülni, feljebb rendűvé válni, hogyha bizonyos dolgokat úgy cselekszem, ahogyan azt megszabják. És a saját teljesítményükre építettek ezek az emberek. Azt akarták felmutatni az Istennek, és úgy gondolkoztak, hogy nekik valami jár. És Jézus világosan tanít erről, amikor ugye farizeusokkal, meg írástudókkal vitatkozik, és azt mondja nekik nagyon kedvesen, olyanok vagytok, mint a meszelt sírok, kívül szép, fehér, belül meg a romlás, meg a rothadás van, hogy ha nincsen mögötte ott, annak az átélése, hogy nem nekem tartozik az Isten, hanem én vagyok örökre az ő adósa, mert nem tudnék soha, és nem is tudtam volna eleget tenni azért a kegyelemért, amivel megajándékozott. Akkor azért csak az irányítja innentől az életem, hogy hálával próbálom visszafizetni És nem azért, hogy ez, mert hiszem, hogy ez valamikor nulla lesz, hanem azért, mert hálás vagyok, hogy tudom, hogy neki köszönhetem az életem. És Pál arra biztatja itt Timóteust, hogy forduljon el ezektől az emberektől. Ahogyan itt mondja is, hogy te ne látszani akarjál, hanem lenni, valóságban megélni azt, és ne vidámnak lássanak téged az emberek, mert ezeket is ezeket megtartod, mert megerőszakolod magad. A valódi kegyesség nem erről szól, hogy összeszorítom a fogamat, meg minden izmom megfeszül, és akkor én most eljátszom a jó keresztül, hanem arról szól, hogy a valódi Krisztus öröm van az arc, nem az az erőltetett mosoly meg vigyor. Arról szól, hogy nem tisztának akarom, hogy lássék az életem, hanem megtisztul belülről. És az a kegyesség, amiről itt Pál beszél, hogy ami a veszélye és a visszaélés, annak pont ez a hibája, hogy külső dolgot akar mutatni. A valódi kegyesség pedig azt mondja az Isten, hogy belülről indul. És ő így gondolkodik, hogy nem feljavít bennünket. Hát ránk férne egy teljes generál, akkor nézzük meg, hogy milyen alkatrészeket kéne kicserélni bennünk. Mint amikor az ember műszakira készíti fel a kocsiját, hogy elé rakja a szerelő, hogy na akkor ezt is úgy megkerekedik a szeme, hogy itt majd mennyibe kerülni. Isten nem így gondolkodik, hogy akkor nem jól lát, lehet, hogy a szememben cseréljük ki a szemet. Nem jó volt a kezed a szolgálathoz, mert nem tudom, mivel bemocskoltad, cseréljük ki. De azt mondja az Isten, hogy új szívet adok, és abból származik az élet, ahogy ez a szív viszi tovább a véráramot, ahogy lüktet, az az egész testet, mindent megújít, minden gondolatot, minden értést, és ez az, amiből aztán majd tud a valódi kegyesség származni belülről, ha kifelé. És megszakadhatok, cselekedhetek én akármit, különböző vallásos teljesítményeket felmutathatok, ha ezeknek az a célja, hogy azt lássák rólam, hogy én jó református vagyok. Azt lássák rólam, hogy én jó gyülekezeti tag vagyok. Viszont ha belülről indul el a változás, az egyre több külső dologban fog megnyilvánulni. Az igazi kegyességet tehát az jellemzi, hogy szabadon, örvendezve és Krisztusra nézve éli a maga hívő életét. És ezt ne felejtsük el, szabadon, örvendezve és Krisztusra nézve. Nem azt várva, hogy na a másik szerint jó volt az imádságom, a másik szerint eleget dobtam el a felsőbe, a másik szerint stb. Stb., hanem Krisztusra nézve. És végül azt is mondja, hogy a kegyesség gyakorlatának mi a lényege. És úgy mondja ezt a fiatal Timóteusnak, hogy ne az én asszonyos mesékre, meg az egyéb mellékes dolgokra figyelj, hanem inkább gyakorold magad a kegyességben, mert annak nagy a haszna. És igen, rendben van az, amikor, és nagyon jó dolog, amikor mi eljutunk odáig, hogy elfogadjuk Jézus megváltónknak, hogy megvalljuk a bűneinket, hogy sorolhatnám, hogy megtesszük ezeket a dolgokat, amik nélkülözhetetlenek, és várjuk az örök életet, meg a feltámadást. Na de valljuk be azért, a keresztény élet nem csak ennyiről szól. Főleg, ha valaki mondjuk nem az élete végén fér meg, hanem annak elején, és akkor ennyi hátradőlök. Ezért mondja a Pál, hogy nem. Itt kezdődik az, hogy elkezded gyakorolni magad benne. És itt egy olyan szó áll az eredeti görögben, amit mi is használunk tesi órán, mivel kezdődik a tesi óra, mielőtt bármit kezdenünk, fiúk általában, gimnasztika, bemelegítünk, ugye. Nálunk ez úgy nézett ki, hogy mindig más, és akkor jegyre kellett a különböző gyakorlatokba ott vezetni az osztályt. És ezt mondja, hogy a kegyesség az azt jelenti, hogy igen, megteszem ezt, hogy rád nézom az életem, hogy azt mondom, hogy téged követlek, hogy rád nézek, de ezzel nem ér véget, hanem gyakorlom magam ezekben a dolgokban, mert magamtól nem fogom tudni, ki kell nyitni, naponként olvasni kell, gyakorolni kell magam az imádságban, hogy eszembe jusson akkor is, amikor akár nem az lenne a természetes, de most ebben a helyzetben is imádkozom valakinek a beteg ágya mellett, vagy amikor kétségbe esik, amikor rossz hírt kapok, nem csak reggel ott letérdetelve, vagy leguzsolva az ágyam mellé, és sorolhatnám. Gyakorolj ezt magad a kegyességre, és ez egy folyamatos ige, és intenzív cselekvésre utal. És biztos vannak itt olyanok, akik nem szoktak olyan rendszeresen mozogni. És ugye, hogyha elkezdünk újra, akkor irolágyunk van. kellemetlen érzés, annyira nem. De aki mondjuk rendszeresen, azért az is el tudja érni ezt az állapotot, és ezért nem szeretek én másokra szólni, amikor azt mondja 20 perc után, amikor engem már kb. Egyszer újraélesztettek, hogy elkezdett fájni, tényleg. Én meg már majd bele halok itt. Nekem már akkor elkezdett fájni, mikor elkezdtem nézni, és azt mondja, hogy igen, lehet, hogy fájni fog, lehet, hogy lelki izomláshoz fog vezetni. Na nem vagyunk hozzászokva, de nem baj, gyakorold, edzed magad benne, és az életed részévé válik. És ez a fontos, hogy azért váljon a részévé, nem azért, hogy mások elélet legyen, hogy igen, én ilyen és ilyen keresztény vagyok, hanem mert fontos számomra viszem, mert kapcsolatba akarok vele lenni. És hadd biztassak erre mindenkit, hogy legyen nekünk lelki izomlázó, ha testi nem is. Legalább lelkileg legyen. Igenis, akarjunk mindig többet, kicsit növelni a súlyt, mert az Isten többre hívott el bennünket. Nem csak annyira, hogy megtérjünk és így kürdőzzünk a gyülekezet melegében, énekeljük a szép énekeket, hallgassuk a jobb vagy rosszabb igehirdetéseket, hanem sokkal többre küldetést, feladatot, szolgálatot szeretne adni számunkra. És ez bizony az, akkor tudjuk megvalósítani együtt magunkat. Az Isten adja meg, hogy vele személyes kapcsolatban élő emberekké váljunk, akik értik a kegyességnek a titkát, hogy mit jelent számunkra Jézus, és akik ránézve örömteli, szabad életet élnek, és így, hogy gyakorolják magukat napról napra, nem félve az izomlástól, hanem tovább menve azért, amire az Isten elhívott bennünket, mert ebben van meg a jelen és a jövő ígérete. Így legyen. Amen.